Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretet énekeljük. A 154. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Elfoglalva a 465. dicséret első három versét énekeljük. A 465. ének így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Imádkozz. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen az estén is igédre tekinthetünk, és általa te reád. Köszönjük, hogy az ige megszólít bennünket, ígéretet ad, hogy te vagy az igazi őrizünk, oltalmunk, hogy te vagy az, aki meg tudod őrizni az életünket az üdvösségre. Urunk, mi magunktól nem tudunk tenni semmit, hiszen oly távol szakadtunk tőled, de te ezt a távolságot áthidaltad a te fiadban, Jézusban. Köszönjük, hogy ez a híd a kereszt, és ezen, ezáltal közelíthetünk meg téged, mert ott a kereszten megsemmisült az az adósság, ami addig terhelte az életünket. És köszönjük, hogy most már, mint szabadok, jöhetünk hozzád, hogy Jézus által gyermekeidnek fogadsz minket, és úgy szólíthatunk meg, hogy édesatyánk. És hisszük és tudjuk, hogy valóban atya vagy, aki odafigyelsz a tieidre, törődsz velük, gondoskodsz róluk, vezeted őket. És Urunk, szeretnénk most így, mint Jézus tanítványai és a te gyermekeid, haladni előre a keskeny úton, és úgy élni, hogy az a te dicsőségedre legyen. És Urunk, bocsáss meg, amikor nem így van. Bocsáss meg, amikor saját magunk fontosabbak vagyunk nálad. Amikor minden eléd kerül, de szeretnénk mindezt most letenni, fölszabadulni, és csak rád tekinteni, neked élni, azt tenni, amit te kérsz tőlünk. És köszönjük, hogy ennek, ha ezen az úton elindulunk, akkor nem kell félnünk önmagunk felől, nem kell bizonytalanságba lenni, mert a te kezedben, a te vezetésed alatt a legjobb helyen vagyunk. Kérünk most szent lelked által, tárd fel az igét, ad, hogy megszólítson minket, és töltsd be minket a te szavaddal, a te lényeddel, hogy úgy tudjunk majd elmenni innen, hogy veled megyünk, hogy elmondhassuk, hogy találkoztunk veled, hogy átéltük, hogy itt vagy, szóltál, üzenetet adtál, megbízatást, és kérünk, adj nekünk lelked által erőt, hogy ezt a megbízatást, ezt tudjuk teljesíteni. Kérünk így, maradj velünk, és tedd áldássá ezt a mostani alkalmat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangélium a 14. fejezetének az első 11 verséből. Tehát Isten igéje szól hozzánk, Márk evangélium a 14. fejezetének az első versétől a következőképpen. Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók pedig keresték a módját, hogyan foghatnák el Jézus csellel, hogy megöljék. Mert azt mondták, ne az ünnepen, hogy zendülést ne támadjon a nép között. Amikor pedig Betániában a leprás Simon házánál volt, és asztalhoz telepedett, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal, és feltörve az alabástrom edényt Jézus fejére öntötte. Némelyek pedig bosszankodtak magukban, és azt mondták, mire való a kenetnek ez a pazarlása? Mert eladhatták volna azt több mint 300 dénárért, és a pénzt szétoszthatták volna a szegények között. És szemrehányást tettek neki. De Jézus megszólalt, és azt mondta, hagyjatok békét neki, Miért bántjátok őt, hiszen jó dolgot cselekedett velem? Mert szegények mindenkor lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ő megtette, amit tőle telt. Előre megkente testemet a temetésre. Bizony, mondom nektek, hogy mindenütt a világon, ahol csak hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik az ő emlékezetére, amit ez az asszony cselekedett. Akkor Júdás, az Iskáriótes egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Ők örömmel hallották ezt, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a kedvező alkalmat, hogyan árulhatná el. Az eddigiekben láttuk, hogy az Úr Jézus eltávozott a templomból, felment az olajfák hegyére, és ott tanította az övéit, illetve kérdésekre felállt. És az, hogy kijött a templomból, már jelezte, hogy a keresztre tart, és többé már oda nem fog visszamenni. Az olajfák hegyén elmondja a tanítványoknak, hogy mi lesz a következménye annak, hogy az ő népe nem ismerte fel a Krisztust, akit pedig várt, nem fogadták be az életükbe, és ahogy az Úr Jézus erről beszél, azt látjuk, hogy bizony ennek az elutasításnak sok tragikus esemény lesz a következménye. Mert Krisztus nélkül az ember marad az, aki volt, marad az az erőszakos, marad az, aki önmagát, a másikat, az Istentől kapott világot pusztítja, és ennek megvannak a következményei. Majd amikor elmondta, hogy mik ezek a következmények, sőt, beszélt arról, hogy ő majd vissza fog jönni, és azt kérte a tanítványoktól, hogy vigyázzanak, virasszanak, éberek legyenek, ne engedjék, hogy bárki megtévessze őket, ne emberi gondolatokra, számítgatásokra figyeljenek, hanem mindig az ő szavaira. És ha látják, hogy amit mondott, beteljesedik, akkor legyenek készen, mert az azt jelzi, hogy itt van ő már az ajtó előtt. És bizony itt van ő az ajtó előtt. Itt van közel, vajon várjuk. Vajon virasztunk, vajon kész a szívünk arra, hogy amikor jön az Úr, vele menjünk. Vagy inkább úgy vagyunk, hogy igen, ez egy nagyszerű ígéret, hogy Jézus jön, de inkább holnap után, vagy még később. Hiszen még a mából szeretnénk sok mindent magunknak. Még annyi elintézni valónk van, vagy annyi mindent meg szeretnénk érni. De ott van-e, hogy igen, a legfontosabb, hogy várom az Urat. És ezt követően Betániában látjuk az Úr Jézust, tehát az olajfák hegyéről Betániába megy. Az az a település, ahol Jézust szívesen látják. Itt élt Lázár, Márta és Mária. De most nem őnála. Nem őnáluk látjuk Jézust. Viszont, mielőtt elmondaná már, hogy az Úr Jézus Betániában hol van, és ott mi történik az utolsó szabad estéjén, elmondja, hogy Izrael vezetői már elhatározták, hogy Jézusnak meg kell halnia. A főpapok és az írás tudók döntöttek, hogy Jézusnak meg kell halni, és azon gondolkodtak, hogyan is foghatnák el Jézus csellel, hogy megöljék. Döbbenetes. A főpapok, az írás tudók, az akkori vallási élet vezetői, akik két nappal vannak a páska, vagyis a húsvét ünnepe előtt, ahelyett, hogy az ünnepre készülnének, gyilkossággal vannak elfoglalva, gyilkosságot terveznek, Jézust meg akarják ölni. És el lehet ezen gondolkodni, hogy mi hogy szoktunk készülni az Úr napjára, vagy egy ünnepre. Hogy mi van a szívünkben, és amikor eljön az ünnep, akkor ők is bemennek a templomba, felolvassák az ígét, bemutatják az áldozatot, és közben előtte Jézus megöléséről beszélnek, sőt tudjuk, hogy szombat bekövetkezte előtt, tehát az ünnep bekövetkezte előtt, meg is ölik Jézus. Mi hogy készülünk az ünnepre, hogy készülök én arra, hogy odaálljak az Úr elé? Mi történik az Isten tiszteletet megelőző napokban az életemben? Milyen gondolatok foglalnak le? Vagy milyen cselekedetek kerülnek ki a kezeim közül? Össze lehet egyeztetni az Isten igéjével? Olyan megrendítő, hogy ezek a főpapok arra ügyelnek, hogy eltervezték ugyan, hogy megölik Jézust, de ez ne az ünnepen történjen. Az ünnepre ügyelnek, az ünnepre vigyáznak. Ott olyan szépen kiöltözünk, megjelenünk, mindenkire mosolygunk, olyan jó együtt lenni, de közben előtte megölik az Isten fiát. És vajon hogy történik ez az életünkben? Az ünnepekre ügyelünk, az ünnepekben barátságosak vagyunk, és elfelejtjük, hogy előtte mit tettünk. És olyan szomorú, hogy ezek az emberek keresik, hogyan foghatnák el és ölhetnék meg Jézust, meg akarnak tőle szabadulni. Miért? Mert nem látják meg, hogy milyen indulatok vannak bennük. Nem látják meg, hogy valami nincs rendben az életükben. Hát aki ünnep előtt, a páska ünnepe előtt arról tud gondolkodni, hogy megölök valakit, hogy rosszat teszek, annak az életében valami nincs rendben. Vagy az ünnepkor eltakarom azzal, hogy részt vettem ott az Isten tiszteleten, bemutatom az áldozatot, de mindez arról beszél, hogy beteg a lelkem, beteg az életem. És igen, ez a mai világban is lehet látni. Sőt, az elmúlt 2000 évben hányszor jött egy ünnep, húsvét, karácsony, pünkösd, hagyjuk abba a lövöldözést, a háborúskodást, a verekedést, hagyjuk abba azt, amit eddig tettünk, és akkor letakarjuk a lelkünket az ünneppel, de ünnep után folytatjuk. Ünnep után minden megy ugyanúgy tovább, mint előtte. És ez azt jelenti, hogy valami baj van. Mégpedig a baj az, hogy nem ismerték föl, hogy Jézus segíthetne rajtuk. Nem ismerték föl életük lehetőségét. Nem látták meg, hogy az Atya küldte a fiát Jézust ide, mert baj van. És egyedül Jézus segíthet rajtunk. Egyedül Jézus segíthet rajtam. Megláttam már azt, hogy van valaki, akihez oda vihetem a belső ellentmondásaimat. Oda vihetem a lényemnek azt a részét, akit le akarok tagadni, akitől félek, akire azt mondom, nem is én vagyok. Meglátom már, hogy Jézus azért jött, hogy ne legyen ellentmondás, hanem a szívem megtisztuljon, újjá legyen, attól a rossz természetemtől szabaddá váljak, és ne legyen ilyen kettős az életem, egy ünnepi meg egy ünnep előtti, hanem mindig ugyanaz tudjak lenni, mindig tanítvány, hogy mindig Jézusnak az indulata, lelkülete áradjon belőlem. Tehát ezek pont azt a szemét távolítják el, aki segíthetne rajtuk. És ezt látjuk ma is. A világ igyekszik megszabadulni Jézustól, mind attól, ami Jézustól származik, ami Isten kegyelmére utalna, már nem kell, és ezzel eltávolítjuk azt, aki még segíthetne rajtunk. És hogyha ez megtörténik, ha teljesen eltávolítjuk az Istent az életünkből, annak mindig negatív következményei vannak, vagy mondhatnánk, akkor mindig katasztrófa történik az emberrel. Igen, a katasztrófa azért következik be, mert nem kell Jézus, nem kell Isten országa, nem kell Istennek a rendje az ember számára. És kicsiben is mindig ott a katasztrófa egy-egy ember életébe, amikor eltávolodik az Istentől. Hát itt is látjuk majd, hogy amikor Júdás eljut oda, hogy nem kell neki Jézus, hogy megyek és elárulom, katasztrófa történik az életében. Abban a pillanatban véget ér az élete. Elárulja Jézust, válságba kerül, és önkezével vett véget az életének. Igen, amikor oda jut el, hogy nemet mond Jézusra, ott mindig, ott abban a pillanatban katasztrófa történik. Tehát Márk ezt követően Jézusra, a tanítványokra fókuszál, és elmondja, hogy Betániában nem csak Márta, Mária és Lázár van, aki befogadja Jézust, nem csak ez a család, ami átéli az ő szeretetét, meg megtapasztalja az ő hatalmát, hiszen ugye a két nő testvér átélte, hogy Lázárt, a fiú testvért Jézus kihívta a halottak közül. De Márk elmondja, hogy valami más csoda is történt ott Betániában. Mert így ír, hogy Jézus a tanítványokkal egy bizonyos leprás Simon házánál volt. Ez a Simon már most nem lehetett leprás, mert akkor nem élhetne bent a faluban. Akkor kint kéne lenni a leprások telepén, hiszen a leprás az fertőző volt, és azokat kiközösítették, hanem talán valamiért lakott terület közelébe kellett menniük, már messziről kellett kiabálniuk, hogy vigyázat, kitérni, tisztátalan, tisztátalan, térjetek ki. Talán ismerős. Maszkot, vigyázzatok, távolságtartás, mert megfertőzzük egymást. Hát ezeket ki is taszították, nem lehettek bent a településen. És az, hogy leprás Simon házába bemegy Jézus, az azt üzeni, hogy valamikor ez a leprás találkozott Jézussal. És ez a találkozás életgyógyító találkozás volt. Megtapasztalta, hogy amit ő nem is gondolt volna, azt Jézus meg tudja tenni. Átélte, hogy a lehetetlen az lehetséges lesz Jézus által. Igen, Jézus által lehetséges mindaz, amire mi azt gondoljuk, hogy már lehetetlen, amiről úgy látjuk, hogy ott nem lehet változás. És tulajdonképpen, hogyha figyeljük pünkösdöt és pünkösd utáni eseményeket, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a tanítványok egy, szinte egy lehetetlen küldetést kapnak. Mégpedig olyan értelemben, hogy ami addig lehetetlen volt, a számukra lehetséges lesz. Hisz pünkösd után Péter és János meggyógyítja a születésétől fogva Sántát. Vagy Pál apostol viszi majd az evangéliumot. Az Isten lelkének ereje által egy olyan küldetést hajtanak végre, hogy a lehetetlennek tűnő dolgokkal szembefordulnak, és megmutatják, hogy lehet győzni. Jézusban van győzelem minden rossz, gonosz fölött. Tehát ez a leprás Simon átélte, hogy szabad lett a leprától, egy új életet kapott. De megmaradt leprás Simonnak. Úgy emlegették, hogy ő a leprás Simon. Nem titkolta. Nem mondta azt, hogy többet ne nevezzetek engem leprásnak, hanem meghagyta ezt a nevet. Valószínűleg ez egy ilyen gúnynév volt, egy becenév volt, hogy ő a leprás. És meghagyta, nem baj. Mert majd meg fogják kérdezni, hogy mondd már, hogy ragadt rád ez a név, hogy leprás. És akkor el fogja mondani, tudjátok, azért, mert valóban az voltam. Évekig vagy évtizedekig ez a betegség tönkretette az életemet, egyre közelebb jutottam a halálhoz. És akkor hogy most nem vagy leprás? Hogyan gyógyultál meg? Hát meséld el. És akkor el fogja mondani, hogy hallottam Jézusról. Amikor a legelkeseredettebb és legreménytelenebb volt az életem, valaki arról beszélt, hogy ne csüggedj, ne add fel, mert van egy názáreti Jézus nevezetű ember, akinek olyan hatalma van, hogy még a leprást is képes meggyógyítani, és sok más egyéb beteget. És akkor fölkerestem ezt a Jézust, és valóban meg akart, és meg tudott gyógyítani. Jézus által vagyok gyógyult. És fölismertem, hogy ő a megváltó, ő a Krisztus. És nem csak testben, hanem lélekben is meggyógyultam. És most már neki élek, övé az életem. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy nyitva volt a háza Jézus számára. Nem felejtette el, hogy mit tett vele az Úr, hanem kinyitotta előtte a háza ajtaját. Jöjj Jézus! És bármit dolgozott, bármivel foglalkozott, ha megérkezett Jézus, mindent félretett. Ha tévét nézett, lekapcsolta. Ha éppen egy meccsre volt jegye, nem ment el, mert megjött Jézus. Ha bárhova menni kellett, le volt beszélve, de betoppant Jézus. Akkor nem azt mondta, hogy ne haragudj, mester, most más programom van, hanem azt mondta, jöjj, mert nem feledem, hogy neked köszönhetem, hogy még élek. És de jó lenne, ha ma és mindenki, aki egyszer találkozott Jézussal, soha nem felejtené el, hogy mit tett vele Jézus, hanem mindig így meg tudnánk előtte nyitni az ajtónkat, hogy jöjj Jézus, és ha ő azt mondja, itt vagyok, vagy tégy valamit, akkor mindent félre teszek Jézusért, mert hálás a szívem. Tehát befogadja ez a leprás Simon Jézust, és asztalhoz telepednek. És ahogy ott vannak, és étkeznek, és beszélgetnek, egyszer csak megjelenik egy asszony. Már ez önmagában furcsa, szokatlan abban a korban, hogy egy nő egyedül bemegy egy másik embernek a házába, hívatlanul. Ez nem volt akkor megszokott dolog. És erre fölfigyelnek, hogy ez az idegen asszony belép ide a férfi társaságba. Hogy lehet ez? Lukács evangélista is leír egy hasonló történetet, és ott hozzáteszi, hogy jön egy asszony, és a farizeus, aki fogadta Jézust, az bizony nehezményezi magában, hogy ez az asszony ide bejön, ráadásul oda megy Jézushoz, megérinti. És úgy gondolkodott, hogyha Jézus proféta, vagy ő az a Krisztus, akinek mondják, akkor tudnia kellene, hogy ki ez az asszony, és kizavarná a házból. Hát Jézus tudja, ki ez az asszony, Jézus tudja, kik vagyunk mi, de nem zavar ki a házból. Nem zavar ki a házból, hanem fogad úgy, ahogy jövünk. Ez az asszony jön, és azt olvassuk, hogy egy alabástrom edényben drága nárdus olajat hoz. Ez az olaj Indiából származott, ahogy ide is van írva, drága volt. Sőt, később maguk a tanítványok állapítják meg az értékét, amikor úgy szólnak, hogy ezt több mint 300 dénárért el lehetett volna adni. Tehát ennek az olajnak az árát egy évi kereset összegében állapítják meg. Mert abban a korban egy napi kereset egy dénár volt. Ezt több mint 300 dénárra taksálják. Tehát egy évi keresetnek megfelelő az értéke. Milyen érdekes, hogy a tanítványok mennyire értenek ehhez. Mennyire értik, mennyibe kerülhetett volna, mennyiért lehetett volna eladni, mintha olyan maiak lennének. Ott van velük Jézus. Két nap, sőt már annyi sem válassza el a kereszttől. Háromszor is beszélt róla, hogy meg fog halni. Mi köti le a tanítványok figyelmét, a pénz? Mibe fog ez kerülni? És később meg is mondja némely tanítvány, hogy ez pazarlás. Amikor az asszony Jézusra önti az olajat, megkeni vele a fejét, azt mondják, ez pazarlás. Mennyire a pénz foglalja el őket? Mennyire a pénz van a szívükben? A pénz az érték. Most elúszik több mint 300 dénár. Micsoda veszteség. És nem azt látják, hogy ez milyen jó tett Jézus felé. Nem azt veszik észre, hogy ezt az összeget Jézusnak adta az asszony. És amit Jézusnak adok, az nem pazarlás. Az nem pazarlás. Mennyit elpazaroltak korábban a tanítványok szórakozásra, cigarettára, alkoholra, ki tudja mire. Mennyi mindenre elköltünk, de amikor jön Jézus, akkor azt mondjuk pazarlás. Ennyit nem lehet. Hát mit gondolsz? Annyit beraktál a persejbe. Azt lehetett volna máshová is tenni. Meg elküldöd egy missziónak, hogy kiadjanak Bibliát. Vagy támogassanak misszionáriusokat. Elment az esze. Hát ezt lehetett volna másra költeni. És nem vesszük észre, hogy mennyi mindent elköltünk, mennyit elköltünk olyan dolgokra, amik károsítják az életünket. És sokszor nem is hasznos dologra. És az a pazarlás, amit olyan dolgokra költünk el, amiktől tönkre megy az életünk, amire nincs is igazán szükségünk. Tehát jön ez az asszony, és ilyen drága kenetet hoz, és Jézus fejére önti. Miért? Nincs leírva, de valószínűleg az összefüggésekből azért, mert ez az asszony már korábban találkozott Jézussal. Lehet, hogy pont az az asszony, akiről Lukács is írt ott a farizeus házában, akiről azt mondja majd Jézus, mivel neki sok bűne bocsáttatott meg, ezért nagyon szeret. Tehát valószínűleg olyan élete volt ennek az asszonynak, ami miatt megvetették, lenézték, talán parázna volt. De szeretett volna gyógyulni, szeretett volna új életet kezdeni, és találkozott Jézussal. És Jézustól nem megvetést kapott, nem köveket kapott, gondoljunk arra a jánosi történetre, amikor egy házasságtörő asszony visznek Jézus elé, és meg akarják kövezni. Jézus nem kövez, Jézus nem elítél, hanem megbocsát. Eltörli a bűnt és fölszabadít. Miért? Mert azért jött, hogy ezeket a bűneinket átvegye, hogy mi szabadok legyünk, és ő halt meg, értük. Ő halt meg a bűneink miatt. És ez az asszony valószínűleg megkapja a bűnei bocsánatát, de nem azt mondja, minden rendben van, én jobbra, Jézus balra, hanem azt mondja, nekem ezt meg kell köszönni. Nekem ezért hálát kell adni. Valamiben ki kell fejezni azt, hogy én mennyire szeretem Jézust azért, amit tett velem. És így tudja kifejezni a háláját, hogy hazamegy, szétnéz, és meglátja az alabástrom edényben az olajat, amit ki tudja mióta gyűjtött, ki tudja, hogy mennyibe kerülhetett neki, amit talán majd a temetésére tartogatott, hogy legyen illatos olaj, amivel megkenik a testét. Azt mondja, ez a legnagyobb érték. Én ezt tudom adni. Nincs más, csak ez, de ezt odaadom. És milyen érdekes, hogy ez az asszony elhozta Jézushoz, és nem spekulált, hogy mennyiért adhatom el. Nem mondta, hogy igen, ez több mint 300 dénár, ennyit nem adhatok. Azért ez túlzás, mint Anániás és Szafira. Ugye, akik eladták a földjüket, mert mások is azt tették, és úgy gondolták, hogy ő nekik a többihez kell hasonlítani, nehogy azt mondják már, hogy ők nem adnak semmit az újonnan született keresztjén egyháznak, és nem is az volt a baj, hogy eladták a földet, még az sem, hogy nem az egész összeget vitték el, de úgy gondolták, hogy minek adnánk mind oda, felét megtartjuk, de azt mondjuk, hogy ez az egész összeg. Be akarták csapni Isten lelkét. Nem adják oda mindet, de úgy tesznek, mintha mindet odaadnák. És megítéltettek. Ez az asszony nem spekulál. Amit talál, azt viszi őszinte szeretetből, és odaadja Jézusnak. És most kezdenek el a tanítványok bosszankodni, vagy némelyek közülük, és azt mondják, pazarlás, el lehetett volna adni, és szétosztani a szegények között. De hirtelen a szegényekre gondolnak. Előtte nem gondoltak a szegényekre. Csak most, amikor ez az asszony hozza a maga értékét. Milyen érdekes, hogy nem azon gondolkodnak, hogy dobjuk össze, amink van, és segítsünk a szegényeken. Ők az asszony pénzét akarták a szegényeknek adni. Micsoda lelkület, és tanítványok. Milyen lelkülettel vagyunk mi Jézus körül? Hányszor a más pénz, azt el lehet osztani. Azt úgy el tudjuk osztani. De mi a magunk része? Mi a magunk része? Mit adok én a másiknak, a gyülekezetnek, Istennek? És Jézus megszólal. Amikor ezek szemrehányást tesznek, az Úr megszólal, és mellé áll az asszonynak, megvédi, nem engedi bántani. És nagyon pozitívan értékeli az ő tettét. Azt mondja, miért bántjátok, jó dolgot cselekedett velem. Azt mondja, ő jó dolgot tett. És ebből meg kell érteniük a tanítványoknak, meg akik ott vannak, hogy az asszony jó dolgot tett, de viszont ők nem jól gondolkodtak. A szegények mindenkor veletek lesznek. Mindenkor lesznek veletek szegények, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Mondja Jézus, hogy szegények mindenkor lesznek veletek. Tehát nem kell olyan tragikusan látni a helyzetet. Egyetlen szegény nem fog amiatt meghalni, mert most ez az asszony ezt az olajat az én fejemre töltötte, és nem adtátok el az árát. Mert szegények mindig lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. És engem ez így megfogott, hogy mit mond Jézus, min múlnak a dolgok? Amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Hát ezen múlik, akartok-e te a másikkal jót tenni? Mindig van rá lehetőség. Igen, rajtad fog múlni. Kimész innen, Betániából, vagy majd Pünkösd után. Igenis, találkozol szegénnyel, rászorulóval, olyannal, akinek a te segítségedre van szükség. De akarsz-e majd akkor segíteni? Akarsz-e majd élni azzal az erővel, hatalommal, amit én adok neked? És látjuk, hogy majd Péter és János él, és azt mondják, hogy az ezüstünk, aranyunk nincs, de amink van, azt neked adjuk. Tudod, mink van nekünk? A názáreti Jézus neve. És használjuk. És az ő neve által te meggyógyulhatsz. És azt mondjuk, hogy Jézus nevében kelj fel és járj. Ami nekünk sokkal nagyobb kincsünk van, mint az arany és az ezüst, meg a pénz. Nagy baj, amikor az egyház csak a pénzt látja. Amit többet kaptunk, Jézus nevét. Jézus neve által történhetnek ma is nagy dolgok. Születhetnek újjá életek. Szabadulhatunk meg a bűnből, a betegségből. Lehet reménységünk. Épülhet az életünk. Épülhetnek kapcsolataink. Talpra állhatunk, amikor elestünk. Jézus neve által, az ő nevébe vetett hit által. Amikor csak akarjátok, jót tehettek. Ez aki akarom én. Akarok én jót tenni. Akarok én Jézus nevével pozitívan hatni ebben a világban. Akarom én a tanítványságomat jól megélni. És ezután mit mond? Ő megtette, amit tőle telt. Hát ez nagyon megszólított. Mit mond Jézus? Hát ez az asszony, nézzétek, vegyetek róla példát. Megtette, ami tőle telt. Hazament, meglátta, hogy mit tehetek, elvihetem ezt a alabástrom edény tele olajjal. És megtette. Mert ez a nagy dolog, hogy megtette. Ezt telt tőle, és ezt ő meg is tette. Jézussal, Jézusért. És arra kellett gondolnom, hogy vajon én megteszem, amit tőlem telik. Tényleg ennyi telik tőlem? És ezen szabad elgondolkodnunk. Tényleg annyi telik tőlünk, amennyit megteszünk Jézusért? Az Isten országáért? Tényleg annyi telik? És tényleg annyit teszek, amennyit telik? Annyit szolgálok, amit telik? Annyit adok neki, amit telik? Ő Ő megtette, amit tőle telt. És mit mond rám Jézus? Nekem is azt mondja majd, megtette, amit tőle telt. Nekünk is azt mondja. Ma magukat kereszténynek valló embereknek, mindenkinek azt fogja majd mondani, hogy ezek megtették azt, amit tőlük telt. És tényleg csak ennyi telt tőlük. Hát nagy kérdés. Ezt fogja-e mondani? Mit tett az asszony? Előre megkente testemet a temetésre. Ez az asszony valószínűleg nem hallotta, amikor az Úr Jézus többször is arról tett bizonyságot, hogy mi fog vele történni. Elfogják, megverik, megölik, és harmadnapon feltámad. És mégis tudta, hogy Jézus megölik, hogy meg fog halni. És ő ezzel az olajjal előre látott, előre készült, és a temetésére kente meg a testét. És ez már jelzi nekünk azt, ugye, mert az olaj a Szentléleknek is a szimbóluma, hogy az Isten lelke jelen van, ott van előrelátás. Ott látom Isten tervét, munkáját, és tudok vele egy ritmusban mozdulni. Úgy, mint Simeon, az ak Simeon, aki kapott egy kijelentést, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja az Isten Krisztusát. És amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, akkor a lélek indítja, az olaj, a lélek, az Istentől való kenet üzeni, hogy most mozdulj, most menj a templomba, most fogsz találkozni a Krisztussal, most van itt az a óra, ha nem mész le késed, akkor nem fogod meglátni a Krisztust, a megváltót. És Simeon elindult, és kezébe vette a gyermek Jézust, és dicsérte az Istent. Tehát valami ilyesmi történt ezzel az asszonnyal, hogy Isten szent lelke indította, most menj, most az alkalmas idő, most kell megkenni Jézusnak a lábát. Mert ha elszalasztod ezt a pillanatot, már nem lesz rá lehetőséged. És mindig van az életünkben ilyen, hogy az Isten ilyen alkalmas időt, ha nem használjuk ki, nem biztos, hogy lesz lehetőség, lesz még egy lehetőségünk, hogy oda menjünk hozzá, hogy megkenjük. Mit jelent a megkenés? Hogy az életem adom neki. Hogy rábízom, itt vagyok, Uram, és használd az életemet. Legyen úgy, ahogy te akarod. És mit mond Jézus, hogy ennek az asszonynak a tettéről mindenütt fognak beszélni, ahol az evangéliumot hirdetik. És ebben már benne van, hogy megadja azt a programot az Úr a tanítványoknak. Mi lesz a feladatotok, hogy hirdessétek az evangéliumot, az örömhírt, a rólam való jó hírt, mondja Jézus. Beszéljétek el másoknak mindazt, amit én tettem, amit átéltetek a velem való kapcsolatotokban. És amikor ezt elmesélitek, akkor ennek az asszonynak a történetét is el fogjátok mesélni. És mesélődik is ez a történet, hiszen benne van a Bibliában. És időről időre elolvassuk, láthatjuk, mit jelent Jézus szeretné a hálánkat megélni felé. És adja az Úr, hogy ilyen példa, minta legyen a számunkra, és mi is így éljük meg felé a hálánkat, köszönjük meg mindazt, amit tett az életünkbe, és aztán mondjuk el mindezt másoknak is. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet. Köszönjük, hogy te egészen másképp tekintettél arra az asszonyra, meg ránk is, másképp tekintesz, mint ahogy ott a tanítványok voltak, vagy ahogy a világ néz ránk. Köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt nem küldöd el, hanem elfogadod a közeledést. Akkor is, ha keresünk, akkor is, ha még a bűneinkkel jövünk, és akkor is, amikor már a hálánkat hozzuk, amikor úgy jövünk, mint ez az asszony, hogy meg akarjuk köszönni azt, amit tettél velünk, hogy adtál új esélyt, új lehetőséget, és hogy nem úgy nézel ránk, mint az emberek, nem a bűnöst látod bennünk, hanem az újjászületett embert, a tanítványt, és te már azt is látod, akivé majd leszünk a te kezedben, a te kezed által. Olyan jó volt látni, hogy ez az asszony nem mérlegelt, nem arra gondolt, hogy mennyi pénzért tudná értékesíteni ezt az olajat, hanem az volt a szívében, hogy ezt mind oda kell adni. Mert így sem tudom kifejezni igazán az én hálámat. Így sem tudom igazán megköszönni azt, amit tőle kaptam, amit tett értem. És Uram, nincs, amivel ki tudnánk fejezni hálánkat és szeretetünket. Mert az, hogy meghaltál értünk a kereszten, az megfizethetetlen. És Uram, olyan jó volt látni, hogy ennek az asszonynak azt mondod, megtette, amit tőle telt. De amikor ebbe beletekintünk, akkor bűnbánattal kell arra gondolni, vajon én megteszem-e azt, amit tőlem telik. Hogy valóban csak ennyi telik-e tőlem. És Uram, bocsáss meg, ha nem tettem, ha nem tettük meg eddig azt, amit tőlünk telt, a te országodért, a te nevedért. De könyörülj, hogy mostantól mindent meg tudjunk tenni. Hogy valóban azt tegyük mindig, ami telik. Hogy minél több ember megtapasztalja a te kegyelmedet, szeretetedet, átélje irgalmadat, átélje, hogy a lehetetlen helyzetből is lehetséges talpra állni, új életet kezdeni, és így dicsőíteni a te nevedet. Urunk, eléd visszük a betegeket, akár otthon vannak, vagy kórházban legyenek, vagy akik már lábadoznak, hogy tudjanak hozzád kiáltani, és akik már megtapasztalták a gyógyulást, a megerősödést, akiknek már van új életük és reménységük, hogy tudják velünk együtt mindezt megköszönni. Hát, hogy legyen hála a szívünkben, az, hogy mindent, amit telik tőlünk, megtegyünk a te nevedért. Urunk, eléd visszük azokat, akik még nem ismernek, ad, hogy a te szereteted, a te igéd oda vonza őket a te lényedhez, hogy megismerhessenek téged. És könyörgünk a családokért, gyermekekért. Urunk, könyörgünk a háborúzó országokért, ott, hogy hozzád kiáltsanak, hogy rádöbbenjenek, maguk nem tudják megoldani a problémájukat, de te tudsz rajtuk segíteni, egyedül csak te. Te tudod újjátenni a szíveket, te tudod kivenni a fegyvert a kezekből és a szívünkből, a gyilkos indulatot, hogy te tudsz új szívet adni. És ezért könyörgünk, ezt add meg a mai embernek. Eléd visszük, Uram, egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentléleknek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-től tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésre a 465. dicséret 4. versét énekeljük, Szelíd szemed.
So.